Túl jók ezek a mikrofonok? Ajaj.
Hát ez olyan, mint az autotuning, ugye, hogy, vagy nem is az autotuning, a fostalicska megvásárlása, Toci tudna erről sokat mesélni. Amikor megcsinálod a motort, és az kinyírja a kuplungot, megcsinálod a kuplungot, ez megöli a váltót, megcsinálod végre a váltót, és meghalnak a féltengelyek. És amikor megcsináltatod a féltengelyeket is, akkor a kerékcsapágyak. És amikor a kerékcsapágyak, szétszakad rajta az a régi gumi, és kezdődik minden előről.
Iteráljuk a jó végeredményt.
De ez nem az én történetem volt.
De nem.
Csak mesélnek ilyeneket emberekről.
Persze, ez az én történetem. Én legalábbis, nem is tudom, éltem-e már át ilyet. Igazából a Kugár annyira átfogóan szar volt, hogy ott nem tudott annyira jó lenni egyik alkatrész se, hogy kinyírjon más alkatrészeket. Bár
a tartóság záloga, nem?
Nem, a Kugár motorja az jó volt. Igazából. Tehát azt aláírom, az most is lehetne bármelyik autómban.
Egy V8 a pokolban is V8, ezt tudjuk.
Egyfelől, másfelől, hogy azzal igazán nagy bajok talán nem voltak leszámítva, hogy...
Az, hogy a szerkesztőségi gyorsuláson azért a Baleno jobbat ment. Hát az meddig, a váltó...
Hát meddig?
Hát negyed mérföldig.
Nem volt az negyed.
A legjobb időm.
Ószar volt, az nem volt az negyed mérföld.
400 méter volt.
Nem volt az 400 méter?
400
volt.
Méter volt.
Hát igen, a Kugárral az volt a baj ezzel a fajta motorral, hogy hűha, valahogy átkerendeződünk, mert megjött a szúr. Most akkor hogyan asztozunk a mikrofonokon?
Én szerintem így odébb.
Ja, akkor menj odébb. Szóval, hogy a Kugárban az volt a jó, hogy egyenletesen gyorsult mondjuk 120-ig, és akkor onnan még ugyanúgy gyorsult 200-ig. Csak ugye a negyed mérföldön egyikük se érte el a 200-at, pedig is még a 200-ról még a reptéren, mondjuk ezen a kiváló mezőkövesdi reptéren, ahol tegnap voltunk, Istenem, ott annyira mértem volna végsebességet a Kugára, hogyha mondjuk megyek 250-nel egy ilyen 50 éves fostoricskával, és fejreállok végül is, lehet, hogy nem halok meg, nem? Egy reptér betonján. Vagy elkezd kopni a tető, és akkor az, hogy elkopott a tető, és egyre jobban kapaszkodok alulról a kormányba alsó madárfogással.
Nem, összeroppannak az oszlopok. Tehát, hogy ezek még olyan vékonyak a kis pálcika oszlopok, hogy amikor megtörténik a tetőre esés, akkor az összeroppan és összenyom.
Akkor mindenki. Tehát jó igazából, hogy nem tudtam kipróbálni a gyakorlati végsebességét a Kugárnak.
Az nem tudom, hogy jó-e, de az biztos, hogy a tetőre dobását nem próbáltad ki. Az azért
az mindenképpen
a gyermeket fejlődési szempontjából egy pozitív.
Szóval a motorja jó volt. Viszont tényleg, ahogy sikerült összerakni a motorját, meg is halt a váltó. Tényleg. És akkor kellett egy új váltó, amit még ez a kiváló baronszék hoztak, akik mondták, hogy de mondom, srácok, egyesből kettesben, mint egy pörölyel hátba kúrnának. Hát igen, mert ez egy férfias váltó, mondom. Srácok, mondom, az, hogy engem hátba kúrnak, az nem férfias, az egyszerűen csak... És akkor vittem el Oszi úrhoz, akinél a legendás váltósikrek dolgoznak, és mondták, hogy ez érdekes jelenség, hogy ez egy Amerikában felújított AOD Ford váltó, amit rosszul újítottak fel Amerikába, és rosszul raktak össze valamit, tehát a Oszi úr váltósikrei jobban értettek hozzá, és tényleg megcsináltak, és egy picit még mindig nyersen váltott, de az volt a nyers. Az volt mondjuk a férfias, de nem a szar. A Pistával együtt ültünk, emlékszem, és mindig az... Így ment. Na mindegy. Szóval így történt.
Bezeg a Balázs Viktornak volt egy Ford Galaxie, ami...
Ja, tényleg a Galaxy.
Ami nem úgy Galaxy.
A válaszon rámenő Galaxy.
Mint a kis busz, hanem az az amerikai autó, amiből iszonyatos mennyiséget látni, még ilyen régi filmek is tele van vele az utca. És ilyen egyen kupé volt, és az olyan finoman váltott, mint az állat. Azt hiszem, hogy három gangon. És aztán letörtük a csikóssal a háttámlát, akkor gyorsult.
Egy Galaxy volt az egyetlen olyan veterán autó.
Közben szétesett a mikrofon.
Hát Istenem, ilyenek.
Megküzd a csavar, rossz irányba tekered.
Azt direkt azért fölfelé tekerem, hogy legyen hely ennek.
Jaj.
Szóval vezettem egy 68-as Galaxit, aminél megkívántam megint a veteránozást, mert az tényleg az közel volt ahhoz, amire azt képzeltem, hogy tök csöndes volt például.
Igen, igen.
Csöndes volt, szépen futott. A Kugár szöges ellentéte volt, pedig kb. Egy évjáratból valók voltak.
Igen, az egy népszerű autó volt, én nem is gondoltam.
A Victoré milyen volt?
Milyen értelemben?
Tehát, hogy szépen, tehát hogy jártál volna vele minden nap a fogyasztástól eltekintve.
Gyönyörű autó volt.
Igen. Gyönyörű autó volt, egyetlen egy aprócska hibája volt, és ezt a Viktor nagyon anyázott emiatt, hogy azt hiszem akkor valami $50 lett volna bele a fékszervó. mint extra, és az, az nem volt megvásárolva az autóhoz, ezért tisztán láberőből kellett megállítani ezt a V8-as tepsit, ami bizonyos szituációkban nem volt azért kellemes dolog. Na, közben itt a mikrofon gét az a...
Nem olyan könnyű, de ha az ember elég sok csavar teker át, akkor megvan, figyelj, ez egy rendes stúdió berendezés. Elnézést kérünk, hogy a műsor arról szól, hogy küzdünk a stúdió berendezéssel, de hát most mit csináljuk?
Biztos a tech rovat mindig tekergeti ezt.
Igen.
De azt elmondtad, hogy ez 4 dobfékes volt ez a Galaxy?
4 dobfék, de hát ahhoz is kell egy szervó.
4 dobfékes persze, volt persze. Tehát, hogy az volt a fő...
tárcsa volt. Hogy lehetett a Galaxy 4 dobfék?
Hát, ez tömegtermék.
Nem tudom, de az biztos, hogy 4 dobfék volt, és nem csak a szervó hiánya miatt, hanem önmagában is. Ezért ez 2 tonna, igen. 2 tonna vasat megállítani az.
Na jó, de azért lássuk, hogy azért kevesebb comb kellett volna hozzá ahhoz,
nyilván egy szervót segített volna.
Aprócska fékszervót beépítenek a fékrendszerbe, de nem, tehát, hogy aki nem ismeri ezeket az amerikai autókat, úgy kell elképzelni, hogy volt egy emelő, ami egy ilyen bazi nagy fogaslécet kell elképzelni, amin fölemeled az autót.
Az autóhoz való emelő.
Igen.
Ez a gyári emelője.
A gyári emelője volt, és a lökhárítóba kellett beilleszteni az emelőnek a pöckét, vagy hogy definiáljam azt a dolgot, ami fölemeli az autót, és a lökhárítójánál fogva emelte föl ezt az egész hóbelebancot.
Hiszen az vastag acél volt, gondolom.
Tehát ugye olyan lökhárító volt rajta, hogy ott nem sok gyalogos védelmi szempontot vettek figyelembe, hogy mi lesz a kis térgyivel, meg a térgyek alácsával.
Ez ráadásul ilyen kicsit ilyen viszonyos, hogy szápaorú jellegű dolog, nem?
Hát...
Tehát ott így körülbelül, nem tudom, comb fölöttel is törje a lábadat rögtön, és utána már mindegy, hogy milyen.
Hát így fölhajlítja egy ilyen derékszögbe.
Hát az biztos, hogy nem végez fél munkát. Tehát, hogy egy ilyen 30 feletti balesetnél ott a túlélési esélyek azok az éró irányában.
De nem azért halsz meg, mint egy modernebb autóban, ahol a fejedet bevered a hengerfejbe. Ugye, amikor még nem
igen,
volt
igen, gyorsan. Amikor nem volt gyűrödözön a géptető és a szelepfedél között. Na de visszatérve az égéstérre magára, a hallgatók, igazából ez egy külön nagyon jó égéstér lehetne, amikor még kint megkérdezem a Tocit, hogy miről beszélhetünk. És ki volt? Sinéad O'Connor volt, igaz? Akinek volt itt sajtótájékoztatója a budapesti koncertje előtt vagy után, és előtte kiadták az újságírónak, hogy kérdezhetnek bármiről, a pápáról és a, nem tudom, a kereszténységről, és még valamiről nem. És valamelyik barom kollégám mit kérdezett? Miért nem lehet a pápáról és az akármiről kérdezni? És akkor Sinéad O'Connor mondta, hogy köszöni, és kiment. Ja, és így jár mindjárt szegény Toci is, illetve szegény én, mikor kimegy a Toci, hogy megkérdeztem, mik a bojkottas témák, hiszen mondta, hogy a BMW-ről nem szeretne beszélni. És akkor mondtam neki, hogy akkor beszélhetnénk arról, hogy ez a házi autósport, tehát hogy az ember úgy gondolja, hogy valami játszós autója van, és esetleg kicsit komolyan is veszi, tehát hogy rendesen pályázik, hogy ez mennyibe tud kerülni. Így az évek hosszú során át, és akkor így nézett rám a Toci, hogy mégis, hogy specifikál még tovább a kérés, hogy hát mondom, hát például miért nem szimulátorozol. És erre Toci azt mondta, nehogy azt higgyem ám, hogy ez olyan ménkű olcsó.
Nem, hát szimulátorozni is drága, hogyha az ember profin szeretné végezni, illetve...
Hát azért annyira nem dráma.
Annyira nem dráma, de el lehet ott is sok pénzt követni.
Kell egy gép, az mondjuk 120, kell egy kormány mondjuk használtan 40, és akkor megvan az a hardware, meg kell még egy szoftver, amit azért viszonylag olcsón lehet szerezni, szerintem.
Igen, aztán ezért, lehet követni.
Ezért láttam én már olyan szimulátorgépet, amivel már egész komoly autósportolást lehetett volna egy hétvégente csapni.
Most az oldalra lötyögtetős megoldásra gondolsz, hogy
találkozunk? Ha én csak hardware, tehát ott még nem volt lötyögtetés, viszont az a repülőszimulátorozás volt, ezt elismerem, de nagyon sok volt benne, fogalmazom.
Hát azért mondjuk, hogyha valaki el van vetemülve, azért ez sokkal durvábban rá tud költeni ezekre a dolgokra. Tehát láttam olyat, igaz csak YouTube videón, hogy egy kedves kis amerikai társaság, ilyen 40 és 60 közötti bácsikák, valakinek a garázsába építettek egy 747-es fülkét.
Jött az Erzsébet utalványból.
Ami belülről úgy néz ki, mint egy 747-es fülke, és minden ablaka helyett monitor van, és ez rendesen meg van hajtva, és mindegyiken látszik, hogy mi történik kívül.
De bontóból nem olcsó egy ilyen fülke?
Nem tudom, hogy mennyibe került nekik, de ilyen 5 számjegyű dollár.
Az a baj, viszonylag kevés a törött.
Viszonylag kevés töröttből marad meg. Annyi, hogy...
valamelyik cseh reptéren voltam repülőnapon, és ott van egy 707-es Boeing, áll valahol a beton végén egy kicsit jobbra, tehát hogy nem pont a kifutó pálya vonalában, és az egy túlfutott gép volt, és nincs meg a fülke része, és az annyi történt, hogy hát olyan drága lett volna elvinni onnan, de azért a fülkét elvitték szimulátornak, és akkor ott állt már 10 éve a fűben, félig meddig. Tehát azért vannak ilyen
de várjál,
bontások.
Még a Toci mondatát igazából nem fejeztem be, hogy hát a szimulátorozásra is azért sokat lehet költeni. Ja, és egyébként szimulátorozok is. Úgyhogy Toci, légy szíves, mesélj erről még valamit.
Hát nekem egy ülésem van, tehát egy rendes olyan állvány, amiben van egy versenyülés, és akkor arra lehet rászerelni a kormányt, és azzal
végzem. És van olyan pedál, amin a fék pedál az nyomásérzékeny, és nem útérzékeny?
Igen.
Akkor tényleg tud ez elszállni ez a dolog.
Igen.
Úgyhogy, tehát nekem, mondjuk én megálltam egy Logitech G25-nél, és akkor, tehát én vagyok az amatőr gyerek, és fotelből szoktam szimulátorozni.
És milyen a fotel oldal tartása?
Kiváló, ez egy ilyen versenyautóülés formájú fotel. Tehát ez a klasszikus gamer szék, amit szerintem mindenki, aki ilyen videókat néz, az ismeri ezt a műfajt. Tehát kiváló oldaltartása van, nincs vele baj. Hát valóban lehet ezt egy magasabb szinten űzni, és akkor valakinek, ha van hely, meg idő, meg minden, akkor...
És mi a menő? Most Toci, így programilag. Tehát milyen szoftverekkel érdemes?
Az a baj, hogy ezt a gyerek születéshez megölte ezt a hobbit. Tehát, hogy azóta, amióta van a két gyerek, azóta nem űzöm, úgyhogy most az aktuális trendeket nem tudom, én leragadtam a Richard Burns Rally-nál, amikor én szimulátoroztam, ugye 5 évvel ezelőtt fejeződött ez be, mert akkor született a lányom. Már akkor is egy elavult program volt, viszont annyira istentelenül élethű, hogy nem tudod megunni.
Tehát, De miért töri meg a gyerek születése? Nem az, hogy nyomsz egy pauze gombot, és akkor már elvégzed, amit kell, és visszaülsz, és mész tovább. És azaz, pont ilyen frissebb aggyal autózol tovább, nem vagy úgy belekecsmeredve abba az aktuális Akropolis Rallyba.
Egy pelenkázás után?
Például.
Hát egyrészt abba a szobába alakítottuk ki a gyerekszobát, ami egyébként korábban a dolgozó, könyvtár és játszószoba volt, tehát hogy ahol állt ez az eszköz.
Tehát a gyerek beleszületett egy szimulátor szobába.
Így van, és a szimulátort ezáltal ki kellett onnan szedni.
És hova lett a kegyvesztett szimulátor?
Jelen pillanatban a tárolóban várja azt, hogy a kisebbik gyermek a fiam fölnőjön, és bele tudjon ülni, és elkezdje használni, mert nyilván akkor lesz majd ez rendszerbe állítva.
Hogy hívták a csávot az előző Csillagok háborújában, a gonoszt, a Han Solo unok fiát, tudod? Hogy hívták, hogy kéne ilyen furcsa arcú ember volt. Ő volt a Darth Vader unokája, tudod? És akkor így megállt így a Darth Vader unokája, a Darth Vader olvadt bukós is, aki előtt, hogy ó, nagyapa, segíts. És ez lesz még a... Nem láttad az előző Csillagokából? Tavait? Ajjajjaj,
állom. Most lukra futottál, mert Asszúr te láttad?
Asszúr láttad. És te láttad?
Nem. Én nem bírom követni ezt, nem is
követni
akarom.
Én sem bírom, én csak ülök és élvezem a lövöldözést.
Igen.
Aha, én ilyen szinten vagyok. Igen, Asszúr?
Igazából szerintem rossz volt, úgyhogy én az idejét meg sem néztem még.
Várjál, meg sem nézted és rossz volt?
Nem, az előző volt rossz.
Tehát, ő egy igazi nerd, aki szerint már a Disney-s Star Wars-ok, azok már...
Egyszerűen csak nem szeretem, hogyha rossz egy forgatókönyv, és ez kapkodott.
Kapkodott?
Kapkodott kurvára, és bele akartak mindent gyömeszölni, ami az előző 6 részben benne volt. Hmm. Szerintem lukostul mindenestül, és ez egész egy ilyen sefüle, seferka izé. Ez a szakmai véleményem a 7-es számú Csillagok háborújára.
De azért játszottál valaha Csillagok háborúja szimulátorral? Tehát TIE vadász...
X-Wing versus TIE Fighter 94-ben, de azóta nem.
És az jó volt? Arra kellett költeni, vagy lehetett?
Hát nem kellett rá költeni. Ez úgy nézett ki, hogy akkor a Fákvízban dolgoztam, ami a számítástechnikai központban gyakornokként.
Még egyszer?
Fákvíz nevezetű.
Ja, Fákvíz. Igen.
Bérszámfejtős téma, és én voltam a számítógépes operátor ott. Ami azzal járt, hogy volt, hogy egész éjszakákat ültem a gépek között a hidegben,
Várjál, ott bent kellett ülni.
Hát ez egy, volt olyan időszak, amikor volt ügyelet, és akkor
kellett. Ilyen vagyok, akkor még nem volt home office, hiszen nem volt internet.
Nem, hát ilyen, volt internet, de nagyon...
Hát ilyen, gyakorlatilag nem volt.
Ott éppen pont volt valami hasonló, úgy emlékszem.
És akkor bent ültél a hideg szerver szobában?
Igen, egyedül, és nem volt dolgom, mert ami dolgom volt, azt már elvégeztem, és vártam rá, hogy legyen megint dolgom, és akkor közben lehetett ezt nyomni.
És meddig jutottál?
Á, nem emlékszem. Ilyen féktelen lövöldözés volt, arra emlékszem. Ne. És én voltam a tájfejterrel természetesen.
Igen?
Persze. Csak gonosszal.
Tehát akkor te egy Darth Vader voltál. Ja, ne, hiszen Darth Vader nem tájfejterben ült, hanem abban a speciális, biztos te tudod, hogy hívták azt a...
Ha megőz sem emlékszem rá pontosan, milyen neve.
Úgy
néznek ki, hogy táj, és akkor kötőjel, és két betű, és én mindig összekeverem őket.
Na jó, Toci, és a gyermekszületés, hogy a szimulátort megöli, és a rendes ilyen versenyautó, autózás nem? Mi a titok?
Hát a hely kellett, tehát hogy ott a hely nyírta ki a szimulátort. Az autó az meg a garázsban van, oda nem akart a gyermek beköltözni, tehát hogy...
Á, nagyon ravasz vagy.
Várjál, még.
Még, nyilván, hát persze.
Hát, amit felnőnek a gyerekek, és autók áll nekik, akkor majd a versenyautó is mehet, mi?
Reméljük, hogy nem. Illetve hát reméljük, hogy a fiam is szeretni fogja a versenyautózást, és akkor nem csatlakozik.
Mindegy. Nem kérdezem Tocit a BMW-ről, mert ezt megbeszéltük, megígértem, és akkor legközelebb nem jönne be, mert nem bízna bennem, és azt gondolná, hogy állandóan szóba hozom a BMW-t, pedig nem.
Most hozta szóba negyedszerre ebben az égéstérben.
De nem beszéltünk róla.
Nem.
Tehát nem kérdeztem, hogy milyen.
Nem, mert nem. Na, válaszolnék rá.
Na, mindegy. Amiről viszont beszélni kéne, az a Toyota CHR, ami most van nálunk tesztautó, és én tegnap gyorsan le is tévéztem, és egy dolgot nagyon nem értek belőle, hogy jött ez ki ugyanazon az ajtón, mint a Toyota többi jelenlegi terméke. Hogy lehet ennyire kétarcú?
Hát ez egy ilyen fura reakció. Ez az autó, ez ugyanígy nézett ki tanulmányként is. És ez az, amit nem szoktak meglépni, egyetlen autógyártó se szokta ezt meglépni, hogy ugyanazt a formát kiadja gyakorlatilag változtatás nélkül, ami egy tanulmányautónak a formája.
A Grand Espace? De... A 20-as kerekekkel állítólag abban is.
Scenic, bocsánat. Ja, muszáj, hogy mindig kiavítsalak. Scenic.
Igen, köszönöm. Tehát a Grand Scenic.
Hát ott is van egy ilyen vonal, de azért ez nem ennyire radikális. Tehát ha megnézed ennek a formáját, ez ilyen nagyon elvetemült. Csináltak már ilyet japán autógyárak, például a Nissan a Juke-kal, amire nem hittük el, hogy úgy fog kijönni, ahogy.
Az tanulmányautó volt? Az,
az eredetileg egy tanulmányautó volt, és pont ugyanúgy nézett ki, mint a széria modell. És
olyan akkor köpködtek, akik látták?
Bizakodtunk benne, hogy ezt mégse gondolják komolyan, de aztán kiderült, hogy komolyan gondolják, és nagy siker lett amúgy.
De te akkor ezek szerint egy Juke szkeptikus vagy?
Én egy Juke gyűlölő vagyok konkrétan. Tehát ezt nem is rejtettem soha vék alá, én voltam az első tesztjén. És egyébként egy meglehetősen korrekt autó, de hát úgy néz ki szemből is, meg hátulról is, mintha oda köptek volna.
Azt találtam ki, hogy ezt a Toyota CHR-t úgy kell elmesélni, hogy milyen autó, hát olyan, mint a Juke, csak szép. Vagy olyan, mint a Juke, csak ronda.
Szóval, hogy azt akartam ezzel az egészen mondani, hogy a Toyotánál van egy ilyen túlreagálás. Tehát nagyon régóta mondják róluk, hogy ők az unalmas automárka, hogy ránézel a dolgaikra, és tényleg ott helyben alszol el.
Hát vagy rémálmaid vannak, mint az új Prius.
Most egy néhány évvel ezelőtt lett egy új főnök, akit egyébként úgy hívnak, hogy Akio Toyoda, és aki úgy néz ki, hogy elég sok mindenbe belenyúl kézzel.
De ő egy családi alapú Toyoda?
Hogyne. Ő az alapítónak a nem tudom, dédunokája.
Ő egy született vezérigazgató.
Nem tudom, igen. És ő az, aki például szereti az autósportot, ezért mennek vissza most a raliba. Meg egy csomó minden, és úgy néz ki, hogy ő is nyilatkozta, hogy ő szeretne izgalmas Toyotákat.
Igen, ő nyomja a Supra Projectet.
3 vagy 4 évvel ezelőtt, és hát igazából elkezdődtek ezek a ilyen finoman
a GT86-tal,
igen.
Igazából rossz helyre született a csávó, mert igazából a Mazda családba kellett volna születni, mert ott mennek ezek az izgalmas hülyeségek.
Igen, nem? Lehet. De ide született, és most...
Már és mióta van ő? Mióta regnál ő?
Hát, ha megfeszítésre tudom pontosan, talán 3 vagy 4 éve. Tehát valahogy így. Ő korábban is létezett, tehát ő egy...
Nem, a CHR-nek a fejlesztése már el kellett, hogy kezdődjön 6 éve.
Nem, 6 éve nem. 4.
De hát ez egy új platform.
4. Egy új... 4, 3-4.
Tehát akkor ő odament és...
Az új platform meg úgy néz ki, hogy ez egy ilyen moduláris izé, hasonló az MQB-hez a Volkswagennél.
De többet tud, mert hátsó kerekesnek is jó.
Elképzelhető, ebben nem vagyok biztos.
De én olvastam ezt is viszont, konkrétan valahol. Vagy te is olvastad, csak nem hitted el.
Igazából én ezekkel a dicsekedésekkel nem vagyok a nagyon nagy barátságban, megmondom őszintén.
De hát lesz rajta hátsó kerekes Lexus.
Igen.
Hát akkor ez egy hátsó kerékhajtás befogadására hát is alkalmas.
Mert ezt így tervezték, lehet, hogy más szempontból kevesebbet tud. Tehát most azt kijelenteni, hogy a Toyota jobb, mint a Volkswagen, azt nem fogom.
Ebből a szempontból többet tud.
Ebből a szempontból többet tud. De egyébként nem vagyok benne biztos, hogy az MQB-ből nem lehetne hátsó kerékhajtást is úgy csinálni, ha nagyon akarnák, csak nem biztos, hogy nagyon akarják.
Vezetette már ezt a CHR-t?
Nem.
Égéstér után menj már egy körre.
Mindenképpen, bár most éppen zuhog a hó, de
mindegy. Hát, tök mindegy. Hát tegnap egy teljesen behavazott reptére jöttem, mentem vele.
Ez sajnos... kerekes egyébként?
Nem, első. Első kerekes.
Ja, 1-2 turbo, tényleg.
1-2 turbo, az a 114-5-6, nem tudom pontosan hány ló, és én nagyon szeretem.
Viszont én még visszautalnék az első mondatodra, hogy visszakérdeznék, hogy milyen szempontból nem gondoltad azt, hogy a Toyota-nak a gyárkapuját elhagyhatja egy ilyen autó. Design, vezethetőség, minőség, design, túl jó, túl rossz.
Designból mindenképpen. Kicsit pontos. Tehát, hogy egy olyan korporát ízlésficammal, amivel most a Toyota él, hogy ahonnan olyan autóbelsők jönnek ki, mint a jelenlegi Auris, olyan autókülsők, mint a jelenlegi Prius, és annak a belseje a bidével, és a többi eltúlzott, borzalmas baromsággal. Kis autótól végig szörnyű. Kitalálták, hogy van ez az a fajta arckifejezés, ami egy ilyen X van az elején, mint amikor a South Park szereplői hisztiznek. És akkor van egy ilyen X az arcukon, és a könnyek potyognak átlós irányban, csak hogy az autóknak rosszul áll. És akkor kijön ez, ami nem tudom, hogy nézegetted-e már élőben, hogy hát szerintem úgy jó, ahogy van. Tehát nagyon jó a design, a belseje is nagyon jó, nem kúrták el, bár azért a kvarcóra ott van a műszerfalon, csak most már lett mellette egy tablet.
A hagyományok.
Tehát azt azért jelzik, hogy tök jó a belseje is, és maga az autó is. Nekem nagyon tetszik. Tehát így, ahogy jössz, mész, jó ez a motor, csináltak normális váltásérzetet, nem tudom, mikor csinált utoljára a Toyota kézi váltóba jó váltásérzetet, hogy ilyen...
GT80.
GT80, de az nem jó váltásérzet, az egy jó váltó. Tehát most egy hátsó kerekes ormotoros autóban a Zsiguli...
Meg az amúgy is egy Subaru, úgyhogy...
Ah, ez az asszúr!
Azért a Subaruknak nem volt olyan zseniális a váltási érzetük, az kb. Olyan volt, mint egy pick-upnak. Tehát, hogy azért nem, a GT86-nak bazi jó váltója van.
Mondjuk ezt csak aláírni tudom, mert én vezettem olyat
is. Na és szóval ugyanúgy nem értem, mint a Suzuki-nál, hogy ahonnan kijön az S-Cross, ugyanazon az ajtón kijön egy új Vitara. Meg ugyanazon kijön az új Ignis, szóval, hogy én ezt nem értem.
De én nekem az a meggyőződésem egyébként, hogy ez nem a formatervezőkön múlik, vagy nem elsősorban, hanem van fölöttük egy olyan kör, nem tudom, egy bizottság, aki elfogadja a formaterveket. Most nyilván csinálnak mondjuk 20 rajzot, és abból kiválogatnak első körben 4-et vagy 5-öt, és aztán utána abból választják ki a véglegeset, mert szerintem a válogató bizottságokkal van a baj a japánoknál. Tehát nem arról van szó, hogy nem tudnak az
ugyanaz Suzuki-nál... a bizottság mondja az egyikre az igent, a másikra nem.
Ez se biztos egyébként, ebben se vagyok biztos, hogy mondjuk egy sportkocsinál, vagy egy Aurisnál, vagy valahol, hogy ugyanaz.
Illetve a visszásságok valószínűleg azért alakulnak ki, mert egyes modelleknél egyszerűen belenyúl egy felsővezető, és megvétózza például, azt tökre el tudom képzelni, hogy megvétózza a bizottság döntését, és azt mondja pont az említett Toyota úr, hogy nem azt választjuk, mert nekem ez tetszik, és kész. És akkor onnantól kezdve Japánban, ahol egyébként is nagyon erős a hierarchia.
És hol volt Toyota úr, amikor ezt az új Priuszt kiengedték? Amikor ezt agyagból kiforagták, szerintem az agyag is sírt.
Nyilván nem.
Belenézett a tükörbe.
Nyilván nem szól bele minden modellbe. Illetve jó eséllyel mondjuk egy Prius az egy komoly kutatásnak, tehát hogy volt előd modell, lehetett kérdezni a vásárlókat, voltak fókuszcsoportok.
Ezért vagy érdekes, hogy ennyire elizélték, fogalmazzunk finoman.
Én is úgy képzelem, hogy ez egy ilyen neonnal megvilágított tanterem egy csomó asztallal. Bemennek az emberek, kap mindegyik egy papírt vagy tabletet, gondolom már Japánban van, nem használnak papírt, és akkor egyszer
Japánban? Csak a legtradicionálisabb ország.
Akkor megkapja mindegyik a papírt, és be kell írni a pontszámot 1-től 10-ig, és akkor egyszer csak kicsit elsötétítenek, és egyszer csak fölvillantják az új Prius képét, és akkor igazából egy ilyen decibelmérő vagy. Jézusom, nem tudom, hogy mondja ezt egy japán, hiszen ott a sintoizmus meg a buddhizmus, nem tudom, hogy Buddha, segíts! És akkor tudod, 70 decibelnél hangosabban jaj veszékelnek, akkor azt mondják, hogy hát ezt inkább meg csináljuk.
Nem, nagyon-nagyon furcsa ez az izé, ez az elfogadás történet.
Tehát én szívtam a vérét a Suzuki-s Vikinek ezen az Ignis sajtóúton, hogy Viktória, mondd meg, hogy jöhet ki, ugyanez nekem nagyon tetszik az új Ignis formája.
Az belül is milyen jól néz
ki. Belül, hogy jöhet ki ugyanez, ugyanabból a műhelyből,
igen,
az S-Cross. Hogy
és az a vicc a Suzuki-knál, hogy a Suzuki-knál az van, hogy mindig van valami tök jó formatanulmány, mit tudom én, -5 évvel a bemutatás előtt, most csak mondtam egy számot, és még tök jól néz ki. Olyan, hogy ott vagy az autószalonon, megnézed, és lepetézel.
Kizasi.
Igen, és akkor újabb tanulmány, és egyre rosszabb, és akkor megjelenik az egy a végtelenségig leegyszerűsített szerintem, nem tudom, ott a Prészerszám lobby nagyon dolgozik, hogy ne kelljen sokat dolgozni, vagy nem tudom miért, meg ne kelljen azokat a csiricsári díszeket rárakni, és akkor ilyen stilizált semmi marad az egészből, amit ráadásul egy rossz platformra húznak rá, és emiatt egy torszülöttnek is tűnik az egész, és akkor ilyenekből lesznek ezek az S-Cross-ok.
Na, de miért emlékszünk olyan S-Cross tanulmányra, ami jól nézett ki, aztán egyszerre csak ezzel.
Annak is voltak előtanulmányai, és azok nem néztek ki rosszul. Csak az nem erre a platformra volt ráhúzva, és nem kellett úgy kinéznie az orrának, mintha ráléptek.
Nem vagyok benne biztos, hogy ez a megoldás, de az ázsiai távol-keleti ízlésvilág, meg a nyugat-európai szemnek az a tetsző szépség között akkora eltérés lehet, hogy simán el tudom képzelni, tudjuk, hogy az egyiket ennek a... tehát, hogy az egyikre koncentrálva tekintik szépnek, idézőjelben, nagyon vastagon, a másikat meg nekünk szánják.
Igazából azt szerettem volna mondani, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ők ezt látják, hogy elkúrtak valamit. Mert tehát az üt eszembe, hogy amikor a Pontiac Aztec, vagy Aztec, ról szó volt, most így, Ilyen viszonylag távol már időben elég sok mindent lehet tudni az autóról.
Meg a Breaking Bad ugye világhírű tette azokon
a piacokon. Na igen, de hogy korábban ugye az volt a probléma, hogy egy csomóan dolgoztak a GM-nél, akik dolgoztak rajta, és mostanra ezek az emberek nagy részt azért kikoptak, meg főleg a magasabb rangú döntéshozó figurák, azok elmentek nyugdíjba, meg ilyesmi, meg volt közben egy bankcsődje a cégnek.
Mert hogy ezek jegyzett illetők, tehát őket persze, ilyen láthatatlan paintballon
megjelölték. Én azt olvastam...
Figyelj, Joe, ja, néhány évvel dolgozott az Aztékon.
Néhány évvel ezelőtt azt olvastam egy olyan embertől, aki dolgozott ezen a projekten, valami alacsonyabb polcon, hogy az volt élete egyik legjobban sikerült autóprojektje. Az összes ilyen fókuszcsoportos vizsgálat pozitív eredményt hozott, minden határidőt betartottak, minden tök jól sikerült és összeállt a végére, volt egy kiváló autójuk, amit nem tudják, hogy miért, máig nem egészen értik miért, az közönség nem fogadott el. De emlékszem rá, hogy...
De ez egy amerikai ember volt.
Ez egy amerikai ember volt, de emlékszem rá, hogy amikor még kijött az Aztec, és mindenki le volt döbben, vagy ezt hogy képzelték, akkor valaki elsütötte azt a GM-től, mielőtt még megfaceliftelték volna gyorsan egy-két év után, még előtte voltak ilyen elkeseredett próbálkozások, hogy de hát, ha olcsóbban tudnánk adni, akkor biztos jobb lenne. És nem erről van szó. Arról van szó, hogy ezek az emberek, akik ezen a projekten dolgoztak 3 évet, ezek annyira rászoktak erre a formára, hogy már nem zavarta őket. Érted?
Na és hát ilyenkor van azt gondolom, hogy megmutatod egy friss szemnek ott a gyárban.
És azt gondolom, de azért ezért fura, hogy a fókuszcsoportos megkeresés pont erre van, vagy ez a vizsgálat, hogy oda hívnak egy rakás embert, és azt mondják, hogy na mit szóltok. És erre sem mondta senki, hogy de hát ne csináljátok már. Vagy pedig azokat az eredményeket, azokat egyszerűen elásta valaki, nem tudjuk, de ezért fura az egész.
Én már voltam fókuszcsoportos vizsgálaton. Aki ebben hisz, az egy
hol?
Hülye.
Milyen, ezt most kijelentem. Hát
kérlek szépen, a Motorpresse nevű cégnél például voltunk, csináltattunk egyszer valami ilyen vizsgálatot, és meg lehet, ugye itt ilyen félig átteresztő tükör mögött zajlik a történet, és ugye akkor az ember azért elég büfé volt az akkori nyomtatott sajtóból, és akkor volt, hogy ilyen újságot olvas, olyan újságot olvas, amolyan újságot olvas, így megtudtam, így ránézésre két mondat után megmondtam, hogy a csávót hiába terelték be a nem tudom milyen újságot olvasó csoportba, soha az életében a kezében nem volt olyan újság. És ez annyira kiszúrható volt, tehát hogy annyira blödség volt az egész, hogy az
hiszen egy ilyen fókuszcsoportban pont ez van, hogy olyan
hát az van, figyelj, ez ilyen diákmeló volt, hogy kerítsél a fókuszcsoportba embereket. És akkor mindig a fél kollégium fókuszcsoportokban volt, nálunk is, én is. És éppen szimfóniát szívó fókuszcsoport volt, meg multifiltert szívó fókuszcsoport.
De miért ott mit adtak a fókuszcsoportoskodásért?
Pólót, izét, vásárlási utalmát.
Azért beültetek egy pólóért?
Hát meg szegény csávót sajnáltat. Hát kiküldték a izére, hogy kerítsen, egyetemistaként kerítsél 10 embert, aki szimfóniát szív. Szívtál már szimfóniát?
Hát apámat az ölte meg.
Na.
Van.
Igen, de hát ő akkor már nem volt valószínűleg akkor ilyenekre. És itt Pesten egy diáknak kell keríteni, mi az evidens megoldás? Nyilván járja az utcát, a kutya nem szívott szimfóniát már akkor, tehát akkor mi lett? Az lett, hogy beültetett kamu embereket. Én szerintem semmiképp se zajlik ez máshol. Így.
Mondjuk lehet. És ezért olyan a kereskedelmi rádiók zenéje.
Hát az meg a másik egyébként, a pont a kereskedelmi rádiók zenéje, hogy nem arra kéne appellálni, hogy az a szerencsétlen csávó, akit összeszed kb. Ugyanígy egy ilyen kerítő.
Egy kártyanaptár.
Az majd pont tudja, hogy mi a jó neki. Hát nem.
A Bandininek volt egy érdekes elmélete, hogy miért olyan bunkók a BMW-k dizájnra. Mert vannak szép BMW-k, nem tudom, Toci, neked mi a véleményed BMW-sként. Húztunk meg egy strigulát az említéssel. Mi a véleményed a jelenlegi BMW paletta dizájnjáról ilyen kulturált autósági szempontból?
Hát ez azért nehéz kérdés, mert én a fél palettát egyszerűen nem látom. Tehát, hogy ezek a BMW SUV-k...
X4-est azért
igen,
biztos láttál.
Látom, de hogy nem gondolkodom rajta, mert annyira szörnyen minden porcikám ellen dolgozó elutasítás.
Hogy riasztóan bunkó formatervek vannak.
Béna.
Mi volt az elmélet?
Képviselés.
Illetve a Bandini elmélete az volt, hogy azért, mert a board, a BMW felső vezetése, akik ilyen részvényesek, hogy azok ilyenek. Hogy ő volt olyan társaságban, ahol ilyenből sokat lehetett látni egy helyen, és azt mondta, hogy egyszerűen...
De a vásárlók is ilyenek.
A vásárlók
is. Tehát, hogy ez egy
elindulsz az M0-án...
Ez egy szerencsés találkozás, tehát bunkó bord, bunkó vásárlók.
Elindulsz az M0-án a belső sávban, és nagy valószínűség egy ilyen fog letúrni, egy ilyen kitágult orlukú, mert ez erre van, nem arra, hogy meghúzza magát az úton. Tehát, hogy ez egy cél.
És hogy ezek az illetők mondanak igent vagy nemet egy agyagmodellre, azért is furcsálom, hogy mindemellett annyi szép és kulturált BMW is tud készülni ezek mellett, a szörnyetegek mellett.
De ez egyrészt a tyúk és a tojás probléma, tehát hogy most akkor bunkok voltak a BMW-sik, és azért csapódtak oda a bunkó vezetők, vagy fordítva.
Toci.
Egyébként erre nekem van egy nagyon éles váltás, ami ugye sokat emlegetett rőtszakálú designer Bengalhöz köthető, hogy például a 7-esnél, ha megnézed, az utolsó nem Bengal 7-es, az egy timeless classic.
Hiperkultúrát.
Nagyon elegáns,
egyet zokogok,
csodálatos hűtető. Arányokkal igen, rendelkező.
A Bond féle,
igen, a Bond 7-es, ami az...
Az már majdnem Jaguar.
38.
Nem, a Jaguar az ahhoz képest felvágós. Az egy ilyen szolid, nagyon understated.
Tehát, hogy eleganciában nekem mindig az jut eszembe, hogy ez van legközelebb a régi XC-hez, ami tényleg számomra az etalon. Tehát és ez nem volt felvágós, az egy ilyen nagyon karcsú, nagyon hosszú, nagyon
nyúlán. Tehát megvan az E38, ami egy csodálatos, szép tárgy.
Azért és aztán az elszámokat látod.
És aztán jön a Bengal féle 7-es, ami egy igazi ős parasztautó.
Írtozatosan tűrhő, főleg mai. Akkor nekem nem tűnt fel a tahossága.
Csodálatosan elkúrták. Tehát az megint ugyanaz a kategória.
Így van.
Hogy azt gondolták, hogy ami különböző, attól, ami eddig volt, az már jobb is.
Így van.
És örültünk. Nem. Én úgy emlékszem, hogy örültünk. Hogy na, milyen bátor.
Nem tudom. Én nem örültem.
Az akkori szaksajtó olyan szinten röhögött a Bengal 7-esen, hogy voltak, és szarozták, és tényleg, hogy
hát
képzelte
a néztők, hogy ezt komolyan gondolják.
Hát én még ma is döbbenten nézek, amikor elém, az a hátsó lámpa. Nem is tudom, mintha három kenyérpirító lenne, de be. passzítva, vagy nem is tudom. Bort.
Arra emlékszem, hogy a facelift után ilyen elkeseredetten állították, hogy de hát jó ez. Tudod, és igazából a facelift-tel se tudtak mindent kijavítani, mert az a hátsó ablak, vagy tetőoszlop, ami ott van.
Van egy sztorim a fogadtatásról, hogy volt a Motor Pressének egy olyan grafikusa, aki kimondottan nemzetközi szinten, tehát a Németországban, aki kimondottan megpróbálta előre megrajzolni azt, hogy hogy fognak majd kinézni a következő modellek, és neki kiadta az Automotoron Sport szerkesztősége, hogy rajzoljon a Bengal 7-esből egy szépet. És ez megjelent egy AMS anyagként, egy Automotoron Sport anyagként, hogy átrajzoltuk normálisra, kultúráltra a 7-es BMW-t. Ez akkor az abban a relációban, amiben a BMW meg az Automotoron Sport volt, ez elképzelhetetlen arculcsapása volt a márkának, meg
és
a vezetésnek.
Grafika volt,
és akkor, és akkor nem fogott egy sajtófotót az emberke, és ahogy egyébként is csinálta, átrajzolgatott rajta bizonyos vonalakat, főleg a hátsó részét érintő dolgokat, megcsinálta jelentéktelenebbre, de elegánsabbra. És erről
és mit tudom,
jó, normálisan nézett ki, tehát hogy nem volt az a Timeless Classic, de egy vállalható autó lett belőle, de mit akartam ezzel mondani? Ja, itt van egy állat a mikrofonban.
Bepoloskázták a stúdiót, igen. Mindenhol csak a poloskák. Nem szabad kirakni, mert akkor azonnal meghal.
Szóval, hogy folyamatosan kapta a BMW felsővezetés a szarozást, igen, hogy ezt hogy képzelték, és az autó egészen elképesztő eladási siker lett. Tehát, hogy annyit adtak el belőle, mint előtte az összes többi hetes generációból összesen.
De miért? Mert Kína akkor jött
mert
föl, mint piac.
Kína akkor jött föl, mint piac, de... mert az amerikai bunkók imádták, az összes rappernek ez kellett, az összes kelet-európai gangster ilyennel akart járni, mert ráadásul volt ezzel egy időben egy ellentétes trend a Mercedesnél, ott a Bálnából jött a Delfin, és ott ugye a 140-es, a W140-es Bálna Merci volt egy idős, az elegáns hetessel, és aztán
és ez egy drabális volt a mellett, a hetes mellett.
Az drabális volt, igen, de ők pont egy ellenkező irányú trendben voltak benne, karcsúsítottak, elegánsabbá tették a következő szériát, és azok az emberek, akik ezt annak vették, hogy ez egy statement ez az autó, hogy én mennyire menő vagyok.
Akkor ez lehet, hogy ez az újkori BMW bunkóság gyökere, tényleg?
Így, na jó, de
szerintem persze.
Ez szép elmélet volt, köszönöm.
A Bengal 5-ös se volt egy, amikor ugyanez volt a szituáció vele kb. Az E39 után, és akkor utána, amikor már úgy kiment kifutott a piacra, akkor mondták, hogy minden idők legtöbbet eladott 5-ös BMW-je volt, de ennek is egyszerűen az volt az oka, hogy iszonyatos konjunktúra volt az autóiparban, tehát hogy mentek föl az eladások, és a 5-ös
Az egy erős megérdésnek az eredménye. Igen, hát, ha megnézed a 7-eshez képest, hogy mennyivel arányosabb meg.
Újra is gondolták, tehát ott volt egy ilyen késés, ami
a 7-es után, ha megnézed, egy olyan visszarendeződés lett a BMW-nél, hogy máig nem mernek egy merészebb vonalat rajzolni.
Hát nem tudom, hát egyébként...
Elképesztő, hogy a mostani kínálatot megnézed, és különösen most volt az 5-ös modellváltás, ami facelift-nek néz ki. Olyan, mint hogyha egyszerűen csak frissítették volna a meglévő modellt, holott nem erről van szó, aki vezette azt mondja, hogy jó, és jobb, mint az előző, de nem látszik rajta, hogy ez egy másik autó. Szóval és ez attól van, hogy ezek annyira megijedtek a Bengal után, hogy jaj, most mi lesz velünk, ezt nem lehet csinálni, és ha megnézed a Bengal 3-ast, az még az 5-öshöz képest később jött, igen, és az egy visszalépés, és aztán jöttek ezek az utána követ, Bengal utáni 5-ös, 7-es, amit nem is tudsz megkülönböztetni egymástól sem. Csak két nagy ilyen...
Ott az óriási hiba a BMW-nél egyébként, hogy most így a 3-as, 5-ös, 7-es ilyen nagyon megkülönböztethetetlen.
Hát régen ilyen sose volt a BMW-nél. Ez a cápa korszakot idézi, csak maga a cápa stílus annak idején sokkal jellegzetesebb volt a többi autóhoz képest. Ezeknek a BMW-knek a stílusa meg nem olyan nagyon jellegzetes, de ugyanazt csinálják most, mint a cápa korszakban, hogy minden BMW ugyanúgy néz ki.
A különlegesség, a nagyon, nagyon extrém vonalvezetés az tényleg kihalt, de a bunkóság az nem. Tehát a formanyelvi bunkóság az nem tűnt el.
Az X4-es, az tényleg, az mint egy moszkvics. Tehát mintha egy moszkvai külkerületbe az lett volna feladat egy általános iskolába, de nem egy elit intézményben, hanem egy paneldzsungelbe, hogy tervezd meg az új menő moszkvics crossover-t, és akkor
Jó, de megnézed, nem is Németországban adják el ezeket nagy mennyiségben, ahol ugye inkább megvesznek egy ötöst, mert hát a doktor bácsi, aki szolíd, meg nem tudom
mi, annak nem kell ilyen. Amerikában rendezik a bemutatóikat.
Meg ott is gyártják.
Meg Kínában.
De hogy ne csak egy partalan BMW szapulás legyen ez az egész, azért a Mercedes aktuális crossover és SUV kínálatának sem osztanék dizájndíjakat. Tehát, hogy azért ez a GLE,
Kezd tetszeni. Riasztóan bunkó volt eleinte, és azt hiszem pont az asszúr sztória volt, hogy valami ilyen új dizájnos böszme Mercivel, valami, amit úgy hívtunk, hogy Merci X6, de nem bírjuk megegyezni a Mercedes.
Úgy hívják, hogy GLE Coupé. Ha logikára rákapsz, akkor egész jó.
Akarom megtudni igazából.
A probléma igazából az, hogy ezt a mezei user nem fog rákapni erre a logikára. Nekem ez a szakmám, hogy tudjam ezeket, de másoknak nem ez a szakmájuk, hogy
tehát a dizájnnal kapcsolatban ugye ez volt az, amikor az asszúrnak azzal lett el a töke, hogy ismeretlen nők lépnek oda hozzá.
Nem, ez nem én voltam, ez a Bandi volt.
Ez a Bandi volt?
De lehet, hogy a Pista, de a GLE Coupé volt, és azt mondta, nem, azt mondta, Bandi volt az, aki azt mondta, hogy konkrétan benézett a kocsiba valami ilyen igazi Plaza Beach, igen, tehát ez a klasszikus.
Igen, na mindegy, és riasztóan hasonló ilyen bunkósági polcra raktam, mint a BMW-t, de valahogy a Mercit most kezdem érteni, hogy egyre több ilyen hátsó lámpát látok, hogy az valahogy egyfelől, hogy ilyen nagyon szépen simul, tehát periférikus látómezőben felismerek egy újkori Mercedes hátsó lámpát, valahogy nem tudom, kezd így megjönni a formája, plusz azért is felismerhető, mert amit először megint nem értettem, hogy rakják azokat a piros ilyen csúcsíves vonalakat a hátsó lámpán belülre, tehát az egyes ilyen lámpa alrészeket így szekcionálják, és először úgy gondoltam, hogy ez szar, mert ugye a homogenitás a Mercedes ősi erénye, de valahogy, és olyan mi az, amikor begittelik a kettes Golf hátsó csomagtér ajtaját, a Cult and Clean, tudod, hogy egy kicsit olyan kezdem cleannek látni és megérteni. Úgy érzem. Szóval, hogy a Mercedes igazából az kezd bejönni.
De az most nem arra vonatkozik, hogy az a terepkupé izé, hanem hogy...
De most ide hoztuk a Mercedes, de a Mercedes dizájnja igazából nem olyan rosszak.
Mercedesnek tehát nagyon jó dizájnja.
Tehát a BMW-hez képest őnáluk van egy csapat, akik kitaláltak egy formát, amit elég konzekvensen visznek, de eléggé különbözőek az autók ahhoz, hogy majdnem megismerd őket. És ez a forma egyébként is olyan, hogy én bemegyek érte a szalomba, hogyha kell. Hogy csak azért, hogy megnézzem, mert jó. És közben a BMW meg nem mutat ilyet. Tehát én nem tudok most olyan BMW-t mondani neked, amiért szerelemből bemennék, és csak azért, hogy megnézzem.
Én tudnék mondani, bocsánat, mert én ott voltam ezen az ötös bemutatón,
a négyes kupé az olyan egész formás. Nekem a teteje tetszik, csak ott is van egy ilyen varacskos disznó előtte a két nagy orlukkal. Kétnek kitágult orlukkal.
Szóval nekem annyi bajom van a BMW-kkel, hogy ez az új ötös, ez egy igazán szép autó egyébként. Csak összefüggéseiben olyan, hogy valahogy tényleg ennek áll a legjobban ez a design, és szerintem ez most a legjobb forma a BMW-kből. Csak nem kellene ezt ráerőltetni mindenféle torzított változatokban a terepjárótól a kiskocsiig, meg a most már ilyen Zafira jellegű egyterűekre is, mert azoknál már nem mutat jól. Nekem az nem tetszik inkább a BMW-nek a mostani vonulatában.
Viszont most valahol autóztam a városban, és ott valahol a nyugati térnél van az egyik házon két ilyen nagy homlokzott reklám BMW, és van valami jó duma hozzá, már nem emlékszem mi, de valahogy nagyon azt sugározza, és ez szerintem jól elkapta a BMW, és ez most szerintem nincs meg a Mercedesnek. Két autó van a képen, fölül egy i8, alul egy i3. És már nem tudom, valami jellegtelen szöveg van, de hogy hirtelen így megütött, hogy a szentség itt, hogy a BMW mennyire érzi ezt a 21. századot, hogy most nagyon érzem, hogy egyfelől így ebben a környezetbarátságban is nagyon benne vannak, az ilyen jövő technikában is nagyon benne vannak, és hogy ilyen borzalmasan modern, amit most nem igazán érzek a Mercinél, hogy ott ilyen kamu hibridek feltünedeznek, de ennyi.
Hát szerintem a BMW azért ilyenben mindig jobb volt, így gyorsabban ráharapnak dolgokra. Tehát, hogy nyilvánvaló volt, hogy ezt nyomni kell, és nyomják is nagyon a németek.
Miközben azt hiszem, hogy asszúrtól tudjuk,
bocsánat, hogy... Bocsánat, de egyáltalán nem. Tehát ezt nem lehetett tudni. Ezt a BMW se tudta, amikor az i3-asak jöttek, előtte egy évvel megfogalmazta valamelyik vezetőjük, hogy nem tudják, hogy ebből mi lesz. Tudják, hogy drága, mert azt már kiszámolták, de hogy mekkora bukta lesz belőle, azt nem tudják, mert akkor még nem volt egyértelmű, hogy kell villanyautó. És egyébként meg, tehát a Mercedesnek is vannak ilyen kísérleteik, de nem merték gyártásba küldeni akkor, amikor a BMW igen, illetve aztán van valami A-osztály átépítve, amit sose ismernél föl, de külön autót nem csináltak rá.
De az úr, mintha te mesélted volna, hogy a BMW-nél a modell palettának az a lényege, hogy ott mindennek nyereséget kell termelni, mert ott vannak azok a Bandi által megfigyelt kiváló emberek.
Nem és azért, hogy, nem és azért hogy az hanem mert a BMW extrém, kicsi.
Nem, mert ugye múltkor szittuk a Mercit azért, mert hogy ez a csúcs nagyon erős kupéjuk, hogy egyre pudingabb. De hogy azt hiszem pont te mondtad, hogy, de hogy azért lássuk meg, hogy a Mercedesnek legalább van ilyen, ami nyilvánvaló, hogy nem fogja behozni persze, az árát, bár egyre jobban közelítenek afelé, hogy egyre pudingabbá teszik, de hogy a BMW-nél ilyen nincs, mert a BMW-nél kizárólag csak olyan projektek vannak, amiből azonnal bevételt tud képződni.
Nem azonnal, ami behozza az árát. Hát a BMW kicsi. Ezt nem tudjátok elképzelni, hogy a BMW mennyivel kisebb, mint bármi más.
Mint a Mercedes, aki mint mondjuk Actros kamiontól...
Vagy mint az Audi. Tehát, hogy igazából ez egy apró vállalat. Relatíve. Ez egy családi vállalkozás, ami sosem nőtt meg igazán, mert minden ilyen növekedési kísérletükben annál belebuktak. Most említhetném itt a Rovert, meg mit tudom én. Ők nem terjeszkedtek tovább, eladnak 2 millió.
Mi is a Rolls-Royce?
Most azt az
nem attól lesz a tömeg.
Évi 1000 autót.
Nem buktak bele.
Nem buktak bele, de ez egy nagyon érzékeny, azt kell látni, hogy minél kisebb egy cég, annál érzékenyebb a piacra. Tehát nekik most mátjuk volt ezzel a legutóbbi válsággal, mert ez a közembert érintette inkább, és sokkal kevésbé azt, aki eddig is meg tudta venni a prémium autót.
Azt emlékszem, tényleg adták ki a sajtóközleményt 2008 vagy 2009, hogy a BMW sem ennyit nem esett.
Nem, a BMW talán még erősödött is tőle, azt nem tudom. Igazából,
de hogy esni nem esett, az.
Igazából biztos. Az van, hogy a BMW, hogyha jönne egy olyan piaci válság, amitől az ő eladásaik is elkezdenét megcsuklani, a BMW sokkal előbb zárhatná be a boltot, mint bármelyik vetítása, mert kisebb. Kisebb a forgalma, kevesebb az anyagi tartalékuk, vagy a pénzügyi tartalékuk kevesebb lehet. Egy kisebb cég, ők sokkal jobban figyelnek arra, hogy minden egyes projektjük nyereséges legyen, és ezért nincsen a BMW-nek sportautója például, pedig lehetne, ott volt az a kiváló M5-ös a V10-es motorral, az a V10-es motor üvöltött azért, hogy tegyenek be egy rendes autóba, és nem történt meg. Azért nem történt meg, mert egy ilyen autóval el lehet adni 400-at vagy 500-at, és soha nem hozza be az árát a fejlesztés. Soha.
Az Audinak is ugye csak akkortól van R8-osa, ahogy van Audi, egy Lamborghini-je.
De az Audi az megteheti, mert az Audi mögött ott áll a Volkswagen. Most ha eltekintünk a mostani dízelbotrányos szóresztől, ami úgy néz ki, mint amit 18 milliárdot fizetnek ki csak Amerikában, Euróban, akkor azért olyan óriási anyagi hátterük volt igazából, ami ki nem tört a botrány, addig bármit megtehettek volna. És bármit meg is tettek egyébként, ha megnézzük a Bugattit, ez egy ilyen bármit megtevés. Gyakorlatilag.
Mint amikor Andy Vajna megveszi a Premier League közvetítését, pedig nyilván semmit nem akar vele, csak megteheti.
Hát így van, de belegondolsz a Bugattiba, a Bugatti az egy erődemonstráció, semmi több. És iszonyatos bukás volt rajta, csak ugye már leírták. Azért mondják azt, hogy a Bugatti nyereséges, mert az egész fejlesztési költségét leírták kálóba, még azelőtt, hogy megjelent volna a Veyron. Tehát egy könyvelési trükkel gyakorlatilag eltüntették azt az iszonyatos, irdatlan veszteséget, amit ez a projekt termelt, és utána azt mondták, hogy igen, eladtunk 300 autót.
És közben milyen jól szórakoztunk.
És közben milyen jót szórakoztunk, csak hogy ez mennyibe került.
Milyen jót szórakoztunk, mire végre sikerült addig szívni a Michelin vérét, hogy mi volt, tudod, ez volt, fél évente jött egy hír, hogy na, hát a Veyron már nagyon jó, csak hát a Michelin még megint elcsúszott, mert a 300 nem tudom hányas tempót, vagy mennyivel megy a Veyron?
400 fölött.
Hogy a 300-as tempó már megvan, így utcai, de hát hogy még akkor a téli gumi lerobbant sajnos 395.
Nem csak az volt a baj vele egyébként, nem csak a gumi volt a baj vele. Tehát hát, az elején nagyon úgy nézett ki, hogy tehát nem emlékszem pontosan, mikor jött ki, de egy olyan 4 éve korábban kellett volna neki kijönni. az ígéretek szerint meg már korábban voltak tanulmányautók.
Csak gumi nélkül nem tudsz
autót eladni. Nem gumi nélkül, hanem a 16 hengeres dupla vagy motor, amit beleterveztek, az állítólag brutálisan túlmelegedett az elején.
Igen, tehát hogy nagyon az, komoly hőmenedzsment problémáik
voltak. Ott az a baj, hogy egyszerűen túl sok henger van, meg túl sok turbó van egy ilyen nagyon kis helyen.
Nem véletlenül nem csinált más olyat addig.
Hát nem véletlenül nem csinált más olyat, de megoldották a problémát valahogy, viszont a 400-hoz, ahhoz most is a második kulcsra van szükség, tehát két kulcs van az autóhoz, és aztán 360-at vagy 370-et megy az első kulcssal, és akkor beteszed a másodikat, elfordítod, és akkor van az, hogy leereszti a gumigyomást valamennyivel, azt hiszem, kiebereszti a hátsó szárnyat, meg nem tudom, és...
Főleg az aerodinamikában nyúl bele, légellenállást csökkent, azért nem az az alapbeállítás, mert a leszorító erőből azzal, hogy csökkenti a légellenállást, azzal csökkenti a leszorító erőt is,
és
instabillá válna a kanyargós úton.
Kanyargós úton 400-zal.
Hát nem, tehát ugye már a 200-os tempónál is éreznéd, 200-nál is éreznéd.
Hát az elvesztett, lehet, mint a Cougar 200-nál gondolom, egy Veyron 400-nál.
Az elvesztett aerodinamikai tapadást azt 200-nál is megéreznéd már a 400-as setup-pal, és ezért aztán az lenne belőle, mint az első TT-nek a problémái voltak, hogy elszállt.
De egyébként ott is az van, pont az első TT-ben van egy párhuzam, ugyanis mind a kettő pozitív sign profil, tehát mint a repülőgép igen. lenne, és ezért nagy tempónál mind a kettő fölhajtó erőt terrel. Most ha megnézed az új Bugattit, a Chiront, az úgy van kitalálva, hogy az már leszorító erőt termel alapból mindenféle szárnyalás nélkül.
Hamarabb is eszükbe juthatott volna egyébként.
De dizájnoltak is.
Volt baleset? Abból... Volt ilyen 400-al eldobott Veyron baleset?
Nem igazán. Nem
és felmérés, hogy hány Veyronnal próbálták ki a 400-at? Az, hány Veyront adtak el kb?
Mi nem, 300 készült, ja, azt hiszem az egyikből, 300. és 300 a másikból.
Tehát, hogy a 600 autóból hányan próbálták ki a 400-as tempót?
Azt hiszem, arra van valami lehetőség a gyári pályán, mert nem sok olyan pálya van a Földön, ahol egyáltalán 400-ig tudsz gyorsítani, és nem úgy van az, hogy ezt te tudod, hogy aki vesz egyet, az egyszer kipróbálhatja, vagy van
azt
valami?
Azt nem tudom, én azt láttam csak, amikor kipróbálta egy újságíró, hogy milyen 400-en menni, és azt a Nardon próbálta ki, ami egyébként a Volkswagené. Az egy olasz versenypálya, a világ egyik legnagyobb oválisa, nem tudom, 5-6 kilométer, tehát nagyon hosszú. Tehát az úgy néz ki, hogy két nagyon hosszú egyenes, és két nagyon nagy döntött kanyar, és úgy tudtak menni 400-at, hogy az első egyenesnek az elején kezdett gyorsítani az ember, és akkor a kanyarba olyan 300-zal érkezett, és a második egyenes végén tudta a 400 valamennyit. És tehát, annak is neki kell azért futni rendesen.
És ugye most van ez a Chiron, aminek már a vége nem 401, vagy nem tudom, mi volt a hivatalos, hanem...
408, azt hiszem.
Van az 420 körül.
Nem, mert közben folyamatosan jöttek ugye erősebb változatok, igen, és azoknak nagyobbak lettek.
Az első autója csak 1050 lóerős volt.
1001.
Egy
volt a hivatalos.
Az csak 1000, tehát vagy az csak annyi volt, az csak 416-ot tud, nem 408-at tud, és aztán jött a Grand Sport, az 1200 lóerős, és az tud 423-at talán. És most a Chiron elvileg sokkal többet, mert az meg 1500 ló már, azt hiszem.
Igen.
Volt egyébként egy Top Gear adás is, ahol, mert van a Volkswagennek egy másik pályája is, az meg egy elképesztően hosszú egyenes, nem tudom hány kilométer hosszú egyenes, amit szintén ilyen nagy sebességű tesztelésre szoktak használni, és ott ugye a James May futott
Nem, szerintem ő volt a Nardon.
Nem, de az nem a Nardon volt.
Nem a Nardon?
Nem a Nardon volt.
Nekem az rémlik, hogy
van. Nem, ez valami elzászi Volkswagen próbapálya, valami, mit tudom én, 50 km hosszú egyenessel, és ezt kimondottan csak arra használják. A Nardót is kimondottan csak végsebességtesztekre használják, többek között például az automotoron sport is, de a Top Gear az egyenesen volt.
Az egyenes pályán voltak. Egyébként 4-20 a vége a Chironnak, és a gumi miatt.
Na jó, de óra szerint GPS-re.
Hát amúgy ez kicsit meg is lep engem, hogy a gumi ennyire behatárolja a lehetőségeket.
Hát figyelj, az ott forró.
De ezekről tudni kell, hogy ez nem olyan gumi, hogy bemész a boltba, hanem ez olyan gumi, hogy ezt a Michelin is, vagy aki csinálja, akit fölkérnek, általában egy gyártó van, akit fölkérnek, hogy csináljon erre az autóra gumit, és van egy ilyen külön kis gumisütő, de valahol Franciaországban, ahol nem tudom, kettesével lehet csinálni ezeket az abroncsokat, és annyiba is került, tehát a, nem tudom én.
És csak hasonló, hát és csak, tudod, a, ilyen három, és csak a Bugattin keresztül három, tudod megvenni, tehát hogy nem tudsz bemenni a sarki gumisba, és akkor kérni egy...
Egy Bugatti gumit,
igen. Egy Bugatti gumit, igen.
De hogy itt tényleg arra van szó, hogy egy gumi árában egy olyan négy-öt garnitúra kifér egy másik autóra. És nem a...
De ugye az, hogy nem bírja ezt a tempót, ez azért van, mert a guminak az a felülete, amelyik érintkezik a talajjal, az ellaposodik. És egyébként pedig a többi része a gumi kerületének az kerek, és a nagy tempónál a vissza dudorodás, az már nem tud olyan rugalmas lenni az anyag, és kellőképpen merev egyúttal, hogy ez meg tudjon folyamatosan történni a kerékfordulatokban, az ellaposodás és a visszakerekedés.
És akkor mi a jelenség, hogy leszakad a futófelület, vagy mi, amikor nem tud visszadudorodni, vagy visszasimulni?
Hát létrejönnek olyan rezgések, amit nem bír a gumiszerkezet.
Valószínűleg egyébként a probléma ott van, hogyha így jobban még gondolom, hogy ezek a gumik, ezek utcai használatra készülnek. Tehát mondjuk azzal együtt, hogy neki tudni kell 400-zal menni, mert a 400-zal menés nem akkora nagy dolog, mert mondjuk az indikárba mennek 400 fölött rendesen, és az ottani gumik nyilván bírják is, mondjuk 3-4 órát. És aztán utána kuka. Egy ilyen Veyron gumirat, meg utána még el kell menni 10.000 kilométert azért, hogyha futottál vele egy 400-as futamot, nem lehet azt csinálni, hogy minden 400-as futam után kuka.
Azért a 400-as stimmel, de azért itt nagyon-nagyon körtét hasonlítunk az almához, mert az indikárnak sokkal magasabb az oldalfala.
De pedig az egy tök jó dolog lenne, hogy megveszed a Veyront, és ha 400-al akarsz menni, akkor kimész a pályára, hiszen sehol sem mehetsz 400-al, nincs az autóbán, ahol 400, mi van a közút, hol mehetsz 400-al?
Az autóbánnak vannak olyan részei, aminél nincs sebességkorlátozás, tehát mehetnél akár 600-zal is.
És egyébként a Chris Harris csinált egy olyan videót, hogy ment Bugattival 400-zal Németországban.
Az a legenda járja, hogy amikor a Bugattik még prototípus fázisban voltak, akkor valamelyik főnök, Bugatti főnök, vagy nem is tudom.
Pék.
Lehet, hogy a Pék volt, nem tudom, de valaki rendszeresen használta az autót az autóbánon, és kipróbálta a végsebességét rendszeresen.
Tehát, hogy megvan-e?
Hogy megvan-e, igen.
Ez egyébként éjjel nem olyan nagy csoda. Tehát, hogy a kihalt német éjszakai autópálya. Hát ezt azért azt nehéz elképzelni a német autópálya.
Na jó, de szóval ott technikailag nincs korlátozás.
Terheltségét
ott ismerve. Technikailag nincs korlátozás. Tehát nem mehetsz akármennyivel, hogy ebből néha adódnak problémák, mert múltkor láttam egy olyat, hogy M5-ös BMW-vel ment valaki egy ilyen, volt egy ilyen enyhébb kanyar, egy ilyen nem korlátozott, az a szakasznak a végén, ahol szintén nem volt korlát, csak a bácsi elfelejtett fékezni, mert nyilván egy ilyen M5-ös BMW-ben azért eléggé el vagy szeparálva a külvilágtól, és így úgy érezte, hogy belefér, és akkor nem fért bele, és így le volt darálva az autónak a futóműve teljesen, mert az ablakkorláton így átment. És ment még, vagy az ott a mákja, hogy az erdő csak 50 méterre később kezdődött, és ott volt egy ilyen füves szakasz, mert ha nem, akkor meghalt volna. Valószínűleg.
A német autópálya az európai autóipar mozgató rugója. Tehát ott bevezetnének egy ilyen 130-at, onnantól kezdve nem lehetne senki ráhivatkozni, hogy miért gyártunk 400-al menő autókat.
Igen, senki nem csinál olyan autót, ami 200-nál többen menne, mert úgyhogy kipróbálni sehol.
Volt is ilyen izé, még amikor volt Nyugat-Németország, meg Kelet-Németország, és azt hiszem a Nyugat-Berlinben volt egy autópályaszakasz, ahol kitalálták, hogy ez most már nem lesz ilyen sebességkorlátozás nélküli szakasz, hanem kiraknak valami táblát, és a helyi egyik Porsche szerviz lázadt föl, hogy mondta, hogy de akkor hol a francba próbáljuk ki az autókat, mert ugye ott is voltak Porsche-k, és az egyetlen egy szakasz volt, ahol ki lehetett menni és tolni egy nagyot. Ugye azért Nyugat-Berlinnél ott korlátozottak a lehetőségek.
Igen, a szervizek és a tuning műhelyek
szoktak. Hát de gondoljatok bele, a keletnémeteknek nem is volt gyorsabb autójuk, mint a Melkus, ami 150-nel ben, vagy 160-nal.
Mi volt a Melkus?
Ez egy Warburg motoros csoda volt. Nagyon szép egyébként, egyszer nézd meg.
De nem volt Warburg formája?
Nem. Egyáltalán nem. Úgy nézett ki, mint egy 904-es Porsche nagyjából.
De
csak gyártották? Egy ilyen elrontott 904-es, azt hiszem 70 darab készült.
Honeckernek ebből volt 50.
Honecker fiának volt, az állítólag. Az nagyon benne volt, hogy a...
Így szedte fel Katarina Wittet. Egy kicsit megtúráztatta a 3-hengeres Warburg motort, ott a Melkusba, ott a mit tudom én.
Jó, de ezek azért nagyon más elbírálás alá esnek. Most jót röhögünk rajta.
Hát azért de, akkor is szerintem inkább vicces de, volt, egy Warburg motoros sportautó.
De nem, ez, itt nem a Warburg motor volt a lényeg, hanem hogy sportautó. Hát hol láttál még ilyet?
Én láttam ilyet menni.
Láttam Melkuszt menni?
Aha, nagyon vicces. Voltunk a Sachsen Classic nevű ilyen veterán autóversenyen, és ott egy, ráadásul az ugye azon a, tehát a Warburg szülőföldje környékén zajlott, és azok ott volt egy pár.
Pár?
Volt egy pár, igen, és akkor így mentél, és én műveletlen vagyok így öreg autóból, ezt nem szoktam szégyelleni, mert így van. És akkor mész, és ott van ilyen régi szupersportkocsi, de hát ott nekem annyi olyan autó volt, amitől nem tudtam, hogy mi a fene, tehát még plusz egy Melkusz, az már ide vagy oda, az nem számított. És így mész el mellette, és azt hiszem, ennek szárnyas ajtaja volt, ugye? Szárnyas ajtó, meg minden.
Jó, de
és akkor közben meg töm-töröm-töm-töm-töm-töm-töm, ez a Warburg hangon ott pöfög. De egyébként ez a Melkusz egy ilyen mérnök csávó volt, akinek én láttam múzeumban a csinált V6-os Warburg motorból
A szokásos blokkot. Német eljárással a két létező blokkot össze.
Igen.
Jó, de azt tudjuk, hogy a Melkusznak a Warburg motorja az 70 ló. Tehát azért ki volt maxolva, mennyire lehet.
Az egy egész jó 70 lóerő per liter.
Az nem kevés a korabeli autókhoz képest. Ugye általában, hiszen az 1005-ös Zsiguli tudott 75-öt. És ami alatta volt, az nem tudott ennyit sem.
Tehát... Azért ott mozgott a németekbe, hogy odaverni a Ladának, a fene essen bele.
És hát ez egy nagyon könnyű dolog. Egyébként a Melkuszékről azt kell tudni, azt hiszem nagy részt alumínium, a Melkuszékről azt kell tudni, hogy ma is létezik a család. Csináltak is egy ilyen utánérző sportkocsiból néhány 10 darabot, ha igaz. Meg készült az eredeti Melkusz tervek alapján, eredeti Melkusz, így nem tudom.
Eredeti utánzat,
ilyen 2007 környékén talán. És Lotus-szal kereskednek egyébként.
De várj, és a Melkusz az egy Wartburg platformos autó volt, vagy egy hátsó kerekes sportautó volt?
A középmotoros autó volt.
De hátsó kerékhajtással?
Hátsó kerékhajtással. Hát gyakorlatilag belemegy, mert a Warburgnak ugye elő hosszabban van a motorja, a tengely előtt. És hogyha ezt a hajtástáncot így hátra visszed és beteszed középre, az pont passzol. Ez egy jó súlyevasztású autója.
Hát az, ami a sportautós építési elvek voltak ebben a remek Warburgba. Pláne amikor ugye versenyautóz, miután eldugták a hűtőt oda a tűzfalhoz. Hát nehogy megsérüljön.
Ez a titka annak például, hogy a Lotus Renault 16-os vagy nem tudom milyen váltókat használt annak idején, mert az is olyan, hogy a Renault váltó az egy-egybe egy előről bemegy hátulra.
Igen, és akkor... azért nem Citroent használtak, mert a Citroen ez megcsinált az, hogy a motor volt hátul, és előre állt ki a váltó.
Nem vagyok benne biztos, hogy a Renault nem csinálta meg egyébként valamelyik típusán, de úgy tudom, hogy ezért használták a Renault váltót, mert az viszonylag olcsó megoldás volt erre, mert jó feláll. Tehát így megfogod, és így az autó elejéből átrakod a hátuljába, és elé teszed egy motort, az egy középmotoros sportkocsi, ez így meg is van.
Na jó, hát sajnos most nem lesz időnk az unalmas autókra, pedig nagyon sok unalmas autóval készültünk. Eleve hát Tocit az Astrális élményeiről kellett volna kérdeznem. Már eleve a típus nevének említésére is páni rémület jelenik meg a szemeiből, hogy erről most beszélgetni kell, nem kell. Pap TV is egy érdekes, unalmas autót tesztelt, ugye ezt a nagyszerű Renault Megane Grand Coupé-t, de ezekről legkorábban jövő héten beszélgethetünk. Meg a különböző mesterség. Akkor kicsit jobban rákészülünk a mesterséges hangok történetére, hogy ki hol emlékezett, miféle segrezgető bödönre, és nem tudom, emlékeztek-e még a Sound Racerre, amit szivargyújtóba dugtál, és rádióhallgattál V8-as hangot a Diesel Passatban, és a többi, igen.
Jó, ja, még Renault-ban van ilyen, nem? Űrhajó hangú.
A Captur. Igen, de az más volt, mert abban ugye űrhajó hangot ad. Na mindegy, ezekről majd legkorábban a jövő héten beszélgetünk, hiszen sajnos elfogyott az időnk, bár tudjuk, az internetre bármennyi idő felfér, de hát sajnos ma be kell itt fejeznünk a működést, a viszont hallásra jövő héten. Viszont.